Bogács Dániel színész, humorista. 2008-ban kezdett el stand-upolni, aztán 2010-ben indult a Kutyapárt színeiben, mint 7. kerületi polgármester jelölt. Ekkor készült a legendás Kálmán Olga interjú.
Egyébként melyiket szereti jobban, a Kálmánt, vagy az Olga?
Kálmán.
Szerintem is az jobban illik.
Bennmaradt a rágógumim is, azt...
Ragassza az asztalra.
Lehet?
Persze.
Köszönöm szépen. És más is nyomott ide rágót, azt tudja?
Egyébként? Nem mondja komolyan.
De. Ide nyomott.
Hány rágó van?
Kettő. Nem, csak egy. Kiszedjem?
Ön előtt az MDF jelöltje volt, lehet, hogy az övé?
Parancsoljon.
Tényleg ott volt egy rágó.
Akkor ez az egész Dr. Mogács karakter, az nekem nagyon beégett, mert ez szerintem egy ilyen nagyon izgalmas kísérlet volt. Ott úgy túllépett így a színház határain, meg a Schoder Club határain, és nagyon tetszett az a gesztus, hogy kiviszi az életbe azt a karaktert, amit ő játszik. Konkrétan a Kossuth térre.
Óriási nap ez önöknek, hiszen találkozhatnak velem, a legendával, az emberfeletti polgármesterrel. Ide egy tapsot kérnék. Köszönöm. Ne. Mit mondjak még maguknak, tehát nem igazán értem, hogy mire várnak. Mit ígérjek még? Mi a francot ígérjek még? Megígértem mindent, nem? Akkor miért várunk a kurva tédulákra? Most emeljenek egy rohadt nagy pajzsra, és szavazzanak meg polgármesternek!
Volt egy humorista, amerikai humorista, az Andy Kaufman. Az nem tudom, megvan-e.
Persze.
Ő játszott azzal folyamatosan minden karakterébe, hogy kicsit így túllépni abban, hogy mi az, ami még a poén kategória, és mi az, ami már kiszámíthatatlan, és így az életbe belevitte azt, amit ő karakterként játszott.
This is my special, and it's for 90 minutes. So I was supposed to, you know, hire writers and guests, but I was so lazy, and so, you know, I did not do it.
És itt látok némi párhuzamot, szóval, hogy Kaufmannak is volt a Tony Clifton nevű karaktere, ami egy ilyen véci.
Tony Clifton, oh my god.
Tony Clifton would always deny, you know, having anything to do with Andy Kaufman.
Are you trying to be funny? Come here, come here. Why don't you get off the stage?
De mondjuk azért Kaufman jóval szélsőségesebb volt, mint a munkás, legalábbis amennyire én látom a munkásnak a szereplőseit.
Jóval szélsőségesebb, hát ugye a csávó az eljátszott egészen azt is, hogy amikor tüdőrákos lett, akkor már a barátai se hitték el neki, hogy ő tényleg haldoklik. És aztán meghalt, és az a karakter, amit ő játszott, az a Tony Clifton, ezt néha ő játszotta, néha a testvére, és a halála után visszatért ez a csávó énekelni a I Will Survive című dalt valamelyik varietibe. És akkor megint azt hitték az emberek, hogy jó, akkor csak egy megrendezett halál volt, de nem egy megrendezett halál volt. Szóval ez a pali, ez kimaxolta, és már így morálisan is tényleg sok helyen megkérdőjelezhető a dolog. Ebben a műsorban pedig olyan hírek mentén beszélgetünk, ami az Alanyt valamiért érzelmileg megérintette a közelmúltban. Mindig azon a helyen, ami az ő kedvenc helye, jelen esetben itt, a Dürer kert fotelbárjában. Szóval ez a terv.
Hát igen, azért jöttünk ide, mert a barátaim csinálták, a legjobb barátaim kezdetektől fogva ott vagyok a Dürer kert alakulásánál, nehézségeinél és minden vele kapcsolatos dologról azért nagyjából tudok, és továbbra is az egyik kedvenc helyem ezért. És ezért majd elkérem a pénzemet tőlük, mert...
Miért rámennénk a hírekre, engem az nem megütötte a film, hogy nagyon érdekes volt nekem az, hogy azt mondtad, hogy a nagyapád, ő Pilinszky Jánossal barátságban volt, és többször is említetted azt, hogy ott a Rózsadombon, ahol felnőttél, ott így szívtad magadba a kultúrát.
Hát kultúrközegből jövök, hogy akaratlanul is rám tapadt valamiféle, mondjuk ez, hogy jó ízlés, lehet, hogy másnak ez ízléstelen, de én úgy érzem, hogy kaptam olyan alapokat, ami óriási szerencse, és van egyfajta olyan előnyöm másokkal szemben, hogy már egy olyan kultúrközegből jövök, ami nekem megadatott. Én viszont nem vagyok egy nagy koponya, tehát az alaptudás, amit így rám raktak, az kopik lassan, de én azért például nagyon szeretem a történelmet, de borzasztó rossz a névmemóriám, meg a számokat sem tudom megjegyezni, tehát semmi ilyet, és nem tudok erről úgy beszélgetni, hogy szeretnék.
De ez mit jelentett, hogy ott a füstös konyhában beszélgettek a felnőttek, vagy verseskötekeket dugtatok
a kezedbe? Nagyapám szokott szeánszokat csinálni, még az úgy kezdődött, és akkor ott volt Tamási Áron, Pilinszky, akkor nagy költői közül páran, és összegyűltek és beszélgettek az élet nagy dolgairól, közben flekkent sütöttek, és mert ugye nagyapám székelyember volt, egy vegyészmérnök feltaláló, és ő hát ez a nagy flekkenezés, ez már eleve egy székely történet volt, és akkor ott ittak, ettek, gondolkodtak, beszélgettek, és vannak ilyen anekdóták, hogy ő hajnali 5-kor fölébresztette a családot, hogy na, Bandi megvan. Oké, akkor mondjad, János, akkor, és akkor ő elszavalta.
Ami még gyerekkori élmények közül nekem megütötte a fülemet, nem lesz nem meglepetés, az E.T. sztori, mint az egyik első stand-up-nak a témája.
Igen, és ki az, aki E.T. miatt ment pszichológushoz? Sejtettem, hogy egyedül maradok.
Oké, teljes joggal meg lehet ijedni attól a figurától, de az alatt az idő alatt, amíg ott a pszichológushoz is kellett járnod miatta. Kiderült, hogy ez nem egy trigger volt-e valami fajta lelki bántalomnak, vagy tényleg az E.T. okozta ezt a traumát?
Aha. Hát... valamelyik lelki bántalomnak, azt nem tudom. Az E.T.-től egyszerűen sokkot kaptam, tehát tényleg az volt, hogy először megláttam egy műsorújságban, már akkor nagyon zavart, utána nagyapám kitalálta, hogy ha majd megnézzük, ez milyen jó lesz. De hogy konkrétan, mondjuk egy éves koromban elváltak a szüleim, az biztos okozott traumát. Tehát tudom, hogy ez egy gyereknek nagy trauma, én is úgy éltem meg a későbbiekben, de nem... Tehát nekem azért nagyon jó gyerekkorom volt másokhoz képest, úgyhogy én egyáltalán nem akarok itt ilyen mélységekbe belemenni, vagy egyáltalán erről úgy beszélni, hogy nekem nagyon sanyarú sorsom volt.
De nem tartod erélyesnek ilyen mélységekben beszélni arról a témáról, vagy nem is foglalkoztatott soha?
Nem foglalkoztatott, tehát az embernek vannak biztosan sérülései, én nem érzem magamat annyira sérültnek, hál' Istennek, hogy ebben mélyebben belemenjek. Biztos, hogy vannak olyan rossz tulajdonságaim, amik ezek miatt alakultak ki. Ezek nem tudom, mindennek van valami lelki oka, nem kezdtem ezt el annyira boncolgatni.
Amiről még kevesebb szó esett így az eddigi interjúban, amik készültek veled, de engem nagyon érdekel, az az Eleusis társulat. Hogy 2000 környékén társulatot alapítottatok, többet magaddal.
Igen.
Mi volt ennek a célja, vagy mi volt ennek az arculata, vagy mi volt a színházi cél mögötte?
Hát ugye én nem felvételiztem a főiskolára egyszer sem. Akkor nekem voltak elveim, és ezen mellett, elvek mellett a lustaság még egy kicsit így rárugott, és akkor nem kellett megtanulniak annyi verset, és elmagyaráztam, hogy erre nekem nincs szükségem. Megjegyzem, akkor a főiskoláról eléggé sablonos arcokat láttam kijönni, és úgy éreztem, hogy egy kicsit ilyen színész robotok érkeznek, akiknek lefaragják az egyén, tehát mindenki ugyan hasonlóan játszott. De megmondom őszintén, nekem nincs meg az az alázat, ami kell egy színésznek, ahhoz, hogy mondjuk egy nagyon rossz rendezőnek alázatosan végrehajtsa azt, amit kér. Általában azért egy olyan közegbe kerül az ember, ami nem egészséges, nem véletlen, hogy mondjuk vidéki színházakban annyi alkoholista van, mert oda kerül egy művészember, és a végén a 20. alabárdost játszik éveken keresztül, ezt nehéz feldolgozni, főleg úgy, hogyha egy borzasztó rossz rendező kezébe kerül, és sokszor volt ilyen, hogy éreztem, hogy most fog megőrülni, hogy nekem nem mondja meg A meg B, hogy hogy üljek be balról, mikor azt se tudja, mi ez az egész. És akkor így alakult meg a kis társulatunk, ami hát Bíró Dániel vezetésével elkezdődött, ahol gyakorlatilag ott azt nagyon élveztük, mert ott egy, szerintem egyébként egészen jó darabokat csináltunk, még én is rendeztem a Merlin Színházba egy Rózsák Károlyt, amit nem olyan rég néztem vissza, és mindenféle elfogultság nélkül zseniál, nem tudom, nem zseniális, de hogy jó volt. Csak ugye a közönségszervezés és minden, ami a marketinggel kapcsolatos, az gyakorlatilag nulla volt, és akkor így lassan elhalt, és aztán így jött a stand-up végül is, hogy döntenem kellett, hogy most megpusztulok éhen, és elmegyek akkor valami rendes munkát csinálni, ami nagyon nem nekem való volt, vagy pedig kipróbálom azt, hogy milyen viccesnek lenni a színpadon, amitől egyébként nagyon óckodtam az elejétől, tehát...
Derogált.
Nem is az, hogy derogált, hanem egyrészt félelmetes volt, másrészt maga az attitűd, hogy én akkora poénjaimnak hallgassátok meg, fú, ez nagyon, nagyon nem. De szerettem humoros darabokban részt venni, szerettem, ha nevetnek rajtam. Volt olyan, hogy a Szigeten elszállt az egész technika, és ott negyed órán keresztül csak improvizálva szórakoztattam a nézőket. Uh-huh. És az fantasztikus volt, mikor úgy kiesik, összeomlik minden, és akkor azt meg kell menteni, és akkor vicces vagyok, mert akkor megvan az az attitud, hogy most muszáj ott legyek, és muszáj meghallgassatok, hogy jó fej vagyok, mert különben unatkozunk. De az, hogy gyertek el, mert vicces vagyok, az már nem.
Jó, hát akkor menjünk rá az első hírre. Arra gondolok, hogy az elsőnek annak a török sportlövő történetét, mint olyat hozzuk be. És akkor ez van az első kérdésem, hogy miért ezt választottad?
Hát akkor kezdjük onnan, hogy ugye én nagyon le vagyok maradva a hírekről, és azt mondtam is neked, hogy tényleg már a közéletet nem követem, vagy azért mert fölidegesít, vagy azért mert nincs is időm rá. A török sportlövő az meg valahogy jött ez az egész, és szerintem zseniális, és imádom az ilyen fazonokat, akik egyszerűen szarnak az egész rendszerre, a hablatyra, a sok lehetőségre. Egyszerűen szeret valamit csinálni, odáll és csinálja.
Biztos, hogy belemagyarázás lesz, de attól függetlenül kíváncsi vagyok a véleményedre. Nekem azt tűnt kívülről közös pontnak, hogy ez a sportlövő is csinálja azt, amit csinál, csinálja azt, amiben jó, és egyik pillanatról a másikra mémesül. És hát talán legkésőbb, én nem tudom, hogy a Kálmán Olgás interjút, vagy a Kossuth téri 2010-es beszédet, de valamelyik a kettő közül biztos, hogy abszolút mémesült. És az hirtelen beemeli az embert egy teljesen másik szférába, egy teljesen másik kategóriába. Ez okozott nehézséget neked akkor, vagy hogyan viszonyultál ehhez?
Igen, mégis mondhatjuk úgy is. Hát örültem neki, ugyanakkor nem értették meg azt a Dr. Mogács karaktert, aki ott volt, engem ez nagyon zavart, hogy én tényleg még mai napig is egy középen lévő embernek tartom magam, és rohadtul idegesít, mikor valaki belök egyik vagy másik oldalra, és ez is egy ilyen hack volt gyakorlatilag. Tehát, hogyha én űrközpontot akarok építeni, akkor hiába kérdez röhögcsélve egy riporter, hogy jó, mert igen, de hogy egyébként mik a tervei, nem érted, űrközpontot akarok csinálni. És bárki csinál bármit, én akkor is ezt fogom csinálni, soha nem árulom el ezt a poént azzal, hogy kiröhögök mögülle.
Mindig úgy beszélsz erről a Dr. Mogács karakterről, hogyha félre ment volna, vagy nem lett volna sikeres. De miért ment félre?
Azért, mert a jobboldaliak azt gondolták, hogy ez egy baloldali, a baloldaliak azt gondolták, hogy ez egy jobboldali, vagy talán túlságosan eltolódott balra, ezt már nem is tudom, hogy nem értetik, hogy egyrészt a Dr. Mogács sorozat, ami fönn van a YouTube-on is, az egy globális dologról szól, és én ezt így látom a világban, és arról a fogyasztói társadalom főgonoszáról szól, aki motorizálja a bolygónkon lévő kizsákmányoló rendszert, és gyakorlatilag ez az, amit nem értettek meg, hát azt se értették meg, hogy ez egy karakter, hogy én a stand-up előadásaimban nem egy ilyen vérgeci vagyok, aki állandóan beleköt mindenbe és mindenkivel gonosz, nem, az egy karakter volt, amit mint színész hoztam és eljátszottam. És ilyen szempontból is csalódás, hogy ezt azért nagyon sokan megértették, és nagyon sokan szerették, de egy nagyon szűk réteg.
Többet fét, mint hozott?
Hát, vagy legalább annyit. Uh-huh. Igazából én azoknak az embereknek gyártok poénokat szerintem, akik szeretnek magukon is röhögni, és elfogadják, hogy kap egy ilyen taslit, vagy kigáncsolják, és akkor tud nevetni azon, hogy elesett. Én azoknak nem... És sajnos az egész ország az annyira ilyen sértődős, annyira komolyan veszi magát, egy csomó mindenki, akármelyik oldalról beszélünk, ugyanúgy összerándulnak egyből minden, és már támadnak, ahelyett, hogy egyszerűen csak úgy eleresztenék ezt az egészet, és nem... Tehát, hogy tudnának magukon rendesen nevetni. Egy csomóan másokon szeretnek nevetni, azt vettem észre. Tehát az a jó, hogyha én mondjuk előszedek valami celebet a tévéből, vagy a közéletben előhúzom a politikusokat, akik amúgy is hát elég gyenge jellem, és így emberileg nyomorultaknak érzem őket, akik itt csinálják a szemetet, és akkor azon röhögünk, hogy ez a hülye, ez milyen hülye. És ez, meg a közélet, meg ugye ez a politika, ez iszonyú embertömegeket vonz be a színházba, a YouTube-on, mindenütt ezt szeretik nézni, én meg erről nem szeretnék beszélni, nem akarok ilyen műsorokba elmenni, ellenni, és ez az, ami engem zavart a Dr. Mogácsba, hogy szerintem egy csomó ember most csúnyán beszél, tehát hogy ez egy direkt egy elrajzolt karakter volt, amin egyszerűbb volt megsértődni, mint hogy gondolkodni, hogy miről szól ez az egész.
Ezt még akkor egy 14 évesen nem realizáltam, de azt hiszem, már akkor is éreztem, hogy itt valami történik, ami kilép a tévéképernyők teréből, kilép a színház teréből, kimegy a Kossuth térre, bemegy az Egyenes Beszéd stúdiójába. És ez egy hatalmas élmény volt, hogy ezt a humort, ezt át lehet oda vinni, és amit mondasz, hogy konzekvensen képviselni. Nem bánod utólag, hogy elengedted? Mert szerintem ez mégiscsak valahol meghaladta a korát, emiatt.
Még nincs teljesen elengedve, tehát úgy lett az utolsó kisfilm róla, hogy lezuhant a helikopter, ő meg túlélte.
Hány éve is?
Ennyi.
10.
Már nagyon rég. De tényleg elég sok bőrt lenyúztam róla, viszont nagyon most pont beszélgettük, hogy hiányzik ez a karakter, tehát nagyon jó ezt a férget játszani egyébként színészként, meg rengeteg ilyen extrém poén tud hozzá még jönni. Nem temettem el teljesen.
Na és menjünk tovább akkor a következő hírre, amivel szintén megleptél. De se atya. Nem mondom, hogy nem verte ki a félországi ingyen küszöbét, szóval ebből a szempontból érthető, de neked miért volt fontos?
Nekem azért, hát ugye most megint azok, amik utólag jöttek hírek, tehát annyira nem fontos, mint amennyire most hirtelen nekem mondanom kellett 3 hírt, és ezt leszögezném, hogy nem ez a nagy hír a nagyvilágban. De amiért kiemelném, az, hogy ezek borzasztó sebek azoknak az embereknek, akik esetleg kacsingatnak a Jóisten felé. És hát ezért érintett meg, mert én próbálok hívő ember lenni, vagy elég sokat foglalkozom a Bibliával, ezzel az egésszel, és nekem nagyon rosszul esik, hogy egymás után jönnek elő ezek a dolgok, és hogy ezt, mondjuk ez egy elég buta szint, de összemossák azzal, hogy na tessék, ez van, hogyha te a hittel foglalkozol, vagy ha te a katolikus egyházzal foglalkozol, vagy akkor ez a vége, mert hogy ez egy zsákutca, mert hogy...
Hát ezt gondolom én is, de lehet, hogy most én is a saját buborékomban nem látok ki, de hogy nem elsősorban a hittel szembeni ellenérzéseknek volt ez ilyen gyújtópontja vagy táptalaja, hanem inkább az egyházzal szemben, illetve a kormánnyal, ami egyházi értékeket vindikál magának, ehhez képest a kiszolgálói pedig láthatóan ilyen életet élnek.
Szerintem ez teljesen egyértelmű, hogyha a politika, meg a vallás, vagy főleg a hit, de akármelyik vallás összefonódik, az nem jó. Tehát most vagy a Jóisten, vagy a kormány, vagy a bármelyik politikus, aki éppen hatalmon van. Tehát egy hatalomban, aki a Bibliát elolvasta, és azt tudja, akkor ott nincs más, hanem a Jóisten van.
Ezt hogy tudod belevinni a munkádba, mert lehet arról stand-upot tartani, hogy szeressük egymást fele, barátaim, csak akkor az már egy másik szakma, akkor az már a pap. Mégis hogyan tud ez megjelenni, akkor ez a fajta vezérvonal, vagy ez a morális útmutatás egy-egy önálló esetben?
Hát természetesen nem erről. Ezekben beszéltünk Üdös Tibivel még annó, hogy ő ugye ateista, én hívő vagyok, és akkor csinálunk egy közös estet, csak hát ez részemről azért elég nehéz. Egyrészt mert a Tibi a kihívó, másrészt pedig azért ateistaként sokkal könnyebb két lábbal beleállni a Bibliának a meseszerű dolgaiba, mint nekem bizonyítani bizonyos dolgokat, illetve az nagyon durván bele kéne álljak ebbe és még jobban kiszőrözni, és az összes a fejembe kéne legyen, nem csak megmutatni.
Tehát hát már hogyha ez egy vita est. Hogy értem, igen, jó, nyilván az úgy lenne frappáns, hogyha az ember egyből tudna egy passzussal reagálni valamilyen poénra, vagy nem tudom, de miért éreznéd szükségének egy hipotetikusan egy ilyen helyzetben az, hogy megvédd azt, hogy tudjál egy passzussal, frappánssal reagálni? Miért nem lehet elfogadni, együtt nevetni rajta? Sértene téged ez a történet?
Nem az, hogy sért, hanem az úgy fáj. Tehát például Charlie Hebdo ügy, én azt, tehát ott ugye a katolikusokkal is viccelődtek, meg a keresztényekkel is, meg Jézus nem tudom én mit csinált a keresztjével, tehát hogy voltak ilyenek, amik kifejezetten, tehát vannak dolgok, amikkel én nem viccelek, illetve ez az egy dolog, amivel nem viccelek, inkább azt mondanám. De minden mással bárkivel, bármikor beszólok egyebek, de ez nekem valahogy a jó Istennel és Jézus Krisztussal nem.
És hogy viszonyulsz másoknak más témákkal való hasonló érzékenységéhez?
Mire gondolsz?
Még a mostani akasztott ember önálló este előtti az emberfejben volt egy hát ilyen dramaturgiai csúcsán gyakorlatilag a kétharmadánál egy monológ, ami pont ebbe futott ki, hogy igazából a lényeg valahol az lenne, hogy a szeressük fele barátainkat legyen mindenkinek a logója.
Igen.
De azt úgy konferáltad be, hogy és javíts ki, hogyha rosszul interpretálom, hogy jelenkorunk kétféle embertípust preferál a médiában, a nagyon feminim és a nagyon maszkulin.
Igen, a nagyon feminim és nagyon maszkulin, ezt emeli piedesztára, tehát hogy ezek a követendő példák, a szélsőségek.
És akkor itt egy két részből álló példa ellen példa paródiája van a két végletnek. De úgy kezdett, hogy
két embercsoport van piedesztára emelve, az egyik a nagyon kemény, a másik meg a nagyon langyos. Na most a nagyon langyosról igazából nem is szabadna beszélnem. De fogok.
Mit értesz ez alatt? Sem akarok Árnainak lenni, tudom, hogy mit értesz, csak kíváncsi vagyok, hogy te milyen szavakkal írnád le.
Hát, hogy a szólásszabadság, főleg abban az időben volt ez érdekes, mikor ezt írtam, most már azóta eltelt
2021.
Hú, ezt ne évszámítanám. Azt már nem tudom. De hogy a szólásszabadság teljes korlátozása indult be, és gyakorlatilag semmiről sem szabadott beszélni, mindenért meg lehetett hurcolni a másikat, akár jót mondott, akár rosszat, bármire rá lehetett húzni bármit, és elindult egy olyan világ, ahol tényleg már a szavaktól féltek az emberek, és az én szakmámban borzasztó dühítő volt, hogy nehogy már eljöjjön az az idő, hogy én gyakorlatilag semmit nem tudok elmondani. És gyakorlatilag ez a része a dolognak engem az irritált, hogy ha ugye az a nagyon szélsőséges liberalizmusra is az a problémám, hogy mindenkit elfogadunk, mindenkit szeretünk, de hogyha nem fogad el minket, akkor ezt gyűlöljük, mint a szart.
Hát az intoleranciával szemben intoleránsak. Igen. Ez borzasztó?
Igen. Én a véres szájú aktivistákról beszéltem, ugye, tehát engem az az, ami nagyon zavart, hogy ott egy csomó olyan túlkapást, és egy csomó olyan, tehát hogy az LMBTQI-nak, és ugye van ott még nagyon sok betű, hogy nem vagyok biztos benne, hogy ezt ennyire szét kéne szedni. El kell fogadni mindenkit, tehát teljesen mindegy, hogy ki mit csinál, továbbra is ezt mondom, hogy a szeretet a lényeg, de hogyha erőszakosan toljuk az arcunkba magunkat, vagy én most itt ide jönnék neked egy nagy keresztel is habzó szájjal magyaráznak a Biblia nagy tanításairól, akkor azt mondod, hogy hagyjál már békén, hülye gyereket, ne idegesítsél föl. És ugyanezek a túlkapások voltak meg itt is.
Csak ez az, hogy én ezt nem láttam Magyarországon őszintén, mert amikor az egész politikai korrektségnek, meg a PC-nek így a témája jobban fel lett kapva, ugye abból jött a cancel culture. Ezek valóban olyan elfajzások, amik nem engedik meg az embernek szerintem se azt, hogy hibázzon, reflektáljon rá, tovább lépjen, fejlődjön. Ezek borzasztó rossz megoldások nagyon sok társadalmi konfliktusra. De hogy én Magyarországon nem nagyon vettem észre azt, hogy bárki belebukott volna bármilyen politikai inkorrektséggel kapcsolatos ügybe. Én egyedül azt láttam, hogy a pesti srácok fogta és megpróbálta zászlajára tűzni téged, amikor elmondták, hogy na, itt valaki végre kimeri mondani azt, ami miatt senki sem bántja.
Ja, a pesti srácok
volt ott egy ilyen adás, igen.
Ja, erről lemaradtam.
Ábrahám Robi csinált egy podcast adást erről. Közvetlenül utána valahogy?
Azt nem tudtam. De mindegy, akkor legalább bekerültem a jobboldali médiába is.
Hát de igen, és a kérdés az igazából az, hogy vajon ez egy megalapozott félelem, az, hogy itt PC véleménydiktatúra lesz, vagy az Egyesült Államokban tapasztalt szélsőséges túlkapásoktól való félelem inkább, aminek Magyarországon nem tudom, hogy mennyi nyoma
Magyarországon volt. Még nem jött be annyira a tény, mint az Egyesült Államok. De hozzáteszem, hogy az én YouTube videómat azt már elcsípték. Az ügyben, abban a blogban, amit te láttál, emiatt azt mondta a YouTube, hogy nem ad nekem YouTube bevételt abból az adásból, csak mert hogy a reklámozók ezzel nem értenek egyet, és nem tudom én mi. Holott nekem nagyon sok meleg is jött oda, aki gratulált ez a blokkhoz, mert hogy úgy van megcsinálva, hogy tényleg a határértéken belül jöttek oda olyan baloldali emberek, akik írók, egyebek, akiket szétkapott az LMBTQI, nagyon jó író, mert ő megjelentetett egy azt hiszem, hogy transzfeszita karaktert valamelyik regényében, és akkor szétkapták, pedig ő csak leírta azt a karaktert úgy, ahogy ő viselkedik, meg létezik. És ezek ellen vagyok én, mert ez viszont nagyon durván befolyásolja szerintem a társadalmat, meg a munkásságomat, ezt az egészet. Szóval nem érzem, hogy... De Magyarországra nem jött ez így be, de mindenben jön.
De az ellenforradalma, igen. Ezért tűnik nekem kicsit szélmaromhartnak, mert hogy konkrétan kormányzati propagandával és kommunikációval van megtámadva ennek a gesztusnak az ellenforradalma, még maga a forradalmi politikai korrektség, vagy nem tudom, az nyomokban
található. De hol jön be az? Hát szerintem én nem érzem úgy, hogy tehát régen, mikor én fiatal voltam, voltak skinhead bandák, volt komoly, beszélhettünk ilyen fasiszta brigádokról, ahol ez ment és verték az embereket, vagy verték a melegeket, de most ezt látsz ilyet, hogy ilyen komoly hőbörgések vannak, mert azon kívül, hogy a meleg tüntetéseken talán kimegy egy-két hülye, és akkor ott nem érzem ezt.
Az úgy nem, viszont az van, hogy nem tudom, befóliázzák a homoszexualitást tartalmazó könyveket, ahol egy homoszexuális pár jelen van, az már 18-as karika bármilyen filmben, filmművészetben, ez ugyanolyan cenzúra szerintem, mint az, hogyha
igen,
fordítva. Hát, ráadásul ez a te önálló ested is akkor is futott, miközben volt a gyermekvédelmi népszavazásnak nevezett népszavazási kezdeményezés, ami ugye megint csak egy retorikájában olyan téma volt, ami összemossa a homoszexualitás a pedofíliával, ezzel hergelve való élet, doktor Mogácsai így hergelték akkoriban
ezek a szélsőségek, én pont ezek ellen vagyok, erről szólt az egész est, hogy a szélsőségekről, tehát van, ami, hogyha ezeket összemossák, meg olyan szélsőségesen idióta hírekre, vagy törvényekre, meg egyebekre, odafigyelünk, akkor hülyék vagyunk, de én nem tudok a hülyékkel mit kezdeni. Tehát, hogy ameddig ez a két pólus segber udossa egymást, addig az odafönt irányítóknak már csak egy sört kell kérni, mert pont jól el vannak. Ez az oszd meg és uralkodj megy az egész világon nagyon régóta, és gyakorlatilag ez is ezért van. Mert van egy nagyon szélsőséges liberális, meg egy nagyon szélsőséges szélsőjobb, és akkor ezt látja az ember, meg aki ezekre figyel oda, ezek sokkal, hogy is mondjam, látványosabb dolgok, sokkal inkább oda lehet rakni az ember arcába, hogy tessék, nézd meg, ilyen ez a világ, mint hogyha a hétköznapokra figyelne oda.
A misztériumokban is van egy ilyen visszatérő elem, különböző misztériumokban, hogy a démon meg kell nevezni, hogyha a nevén tudja szólítani az ember, akkor tudja legyőzni. Lehet az liberális, mondjuk az, hogy van egy ilyen liberális valami, meg egy ilyen jobboldali valami, de hogy ezek mindig ilyen kicsit ilyen megnevezetlen démonoknak tűnnek nekem, ahogy fogalmazom, mindig ilyen háttérhatalmi, mindig ilyen valahol elérhetetlen, kicsit, mintha a doktor Mogács karakter is abból táplálkozott volna, hogy ő egy ilyen éteri minden felett lévő. De mégis vannak konkrétan megnevezhető aktorai mindkét tábornak. És nagyon érdekel engem az, hogy a te alkotói metódusodban a konkrétság az meddig tud elmenni, mert nagyon kevés konkrétumot használsz azért, amit lehet, hogy azért, mert egy színházi metódusból, hogy asszociációs felületet szeretnél hagyni, de hogy nem jobb-e, hogyha ilyen tendenciák ellen akar tenni az ember, megnevezni a démonokat?
Szerintem nem, mert én beszélek valamiről, ami egy általános érvényű dolog, és amint megnevezem, onnantól az már az évek alatt elorodálódik, tehát onnantól kezdve annak vége van. Én úgy érzem, hogy amit a doktor Mogácsban vagy az összes munkámban letettem, egy-két kivétel persze van benne, de azok mind olyan blokkok, amiket ha meghallgat az ember 10 év múlva, akkor is érvényes lesz.
És te az örökké valóságnak is akarsz alkotni, vagy hosszú távra?
Hát szép lenne.
Mert hogy ez választás kérdése szerintem.
Szeretném lenni egy lovas szobrom valahol, de most nem mondok kollégákat, de vannak jó pár, akik mondjuk a hírműsorokból rakják össze az adott anyagot, ami tök jó egyébként, tehát nagyon jókat is csinálnak, csak hát az az annyi volt, tehát az egy év múlva már senki nem, azt se tudja, kiről beszéltünk, főleg nem 10 év múlva, de speciális, én nem azért csinálom ezt, hogy én örökérvényű legyek, csak ez egy ilyen szerencse, mert engem ez is érdekel. Uh-huh. Ugyanakkor meg nem szerencsés, mert sokkal több embert érdekli a közélet meg a politika, de én azt csinálom mindig, ami engem érdekel, és engem inkább ezek a rétegek érdekelnek, és nem a konkrétumok.
És akkor menjünk rá a harmadik hírünkre, ami hát nem lesz a legvidámabb záratunk, de ennek a baleset történetét ezt kellek, hogy meséld el te, mert lehet, hogy nem tudom, hogy vannak-e személyes vonatkozásai.
Nincs semmi személyes, Sallai Nóri.
Igen.
Egyáltalán nem ismerem őt. Ugye hát ez történt, ez a borzasztó baleset. Nem is olyan régen, és ezek megérintenek engem még hozzá azért, mert ilyenkor mindig az ember kicsit ráébred arra, hogy és talán egyébként jó szóma ennek az egész beszélgetésnek, hogy itt mi szíthatjuk egymást, hőbüröghetünk, a kis szaros politikánkkal foglalkozhatunk, csinálunk bármit, egyszer csak jön valami, és varázsütésre megtörténik egy olyan változás, ami egészen hihetetlen, és itt nagyon... tehát itt most megint elő lehetne szedni azokat, akik ilyen hülyék voltak, hogy sötét, kivilágítatlan autóval, azt hiszem.
Hát annyit lehetett tudni az elkövetőről, hogy friss jogosítványa volt, igen, és hogy ők így szerettek gyorsulgatni, igen, ezekkel a szarokkal.
Itt van a lényeg szerintem, és ez a Bibliának az egyik alaptanítása, hogy a bűnt kell gyűlölni, és nem a bűnöst. És ez nagyon fontos, hogy ezt nagyon összekeverik rengetegszer. És igazából itt ez az autós példa mutatja be szerintem a legjobban, hogy nem tudom, kik voltak azok, valószínűleg hülyék voltak, berúgtak, fiatalok, tizenakárhány évesek. Valószínűleg ők nem akartak megülni egy édesanyát a gyerekével. Ezt nehezen tudnám elképzelni. Ők, hát borzasztó lehet nekik is az, amit tettek. Mert attól függetlenül, hogy tök hülyék voltak, hogy versenyeztek, és csináltak egy borzasztó tragédiát, tönkretették az életét egy egész családnak. Szóval mind a két része iszonyú feldolgozhatatlan.
Nagyon fontos, szerintem ez, amit mondasz. Én ugye nem vagyok semmilyen formában vallásos vagy keresztény, de ez abszolút hiszem én is, hogy a bűnt kell utálni, nem pedig a bűnöst. De nagyon meglepsz ezzel, mert volt egy korábbi interjú, amiben meg azt mondta, hogy ez a világ, valahogy így fogalmaztál, hogy zavar, hogy ez a világ már oda megy, hogy már a gyerekgyilkost is meg kell érteni, meg pszichologizálni, meg nem tudom. Ez pont az ellenkezője annak, amit most mondasz.
Szerintem a Breivik volt talán az az ügy, ami...
Lehet, hogy annak kapcsán volt.
Hát igen, azért, igen. Mert viszont én nem azt mondom, hogy a Breiviket gyűlölni kell, de amit tett, azért legyen meg a büntetés, nem mondok mást. Tehát az egész Biblia arról szól, és főleg az Új Szövetség, hogy elvileg a megbánás, tehát ha te őszintén megbánod a bűnödet, akkor van bűnbocsájtás, ennyi a történet. Tehát az őszinte megbánásnak ilyen szempontból van egy nagyon erős, mély lelki pecsétje, valahogy azt, nem tudom ezt, hogy jobban kifejezni, tehát amikor tényleg tudod, hogy Atya, Úristen, én mit műveltem. És ez igazából az utolsó pillanatig adott mindenki számára, és szerintem mindenki ugyanazzal a nehézséggel kezdi az életét, és mindenkinek meg lesznek a maga nehézségei. Talán ezért is van az, hogy a legszegényebb vidékeken nagyobb a boldogság mérés, mint a gazdag helyeken, szóval...
Hát jó, azért nem jó nekik hiszen én
nem... Mert senki nem akarja magának
természetesen. Szegregáltunk olyan boldog helyek, nem hiszem, hogy...
Persze, nem azt mondom, hogy ez bár csak mindenütt háború lenne, mert akkor megéreznénk, hanem egyszerűen a szüleink, nagyszüleink ezekben a háborúkban, ahogy hallgatod a történeteket, ott hihetetlenül meg tudták élni az életet, míg így a mostani nyugodt kis társadalmunkban, és én ebben jól érzem magam, tehát még véletlenül sem akarom azt mondani, hogy de jó lenne, hogyha háború lenne. Csak azt mondom, hogy ebben a langymelegben, a kellemes kis helyen, ahol így éldegélünk, ott úgy repül az élet.
Hát talán annyi a különbség, hogy a háborúban, vagy háborús időszakban az ember fél, jelenleg pillanatban meg szorong.
Igen, vagy a háborús pillanatban meg tud tenni olyan dolgokat, amik igazi nagy dolgok.
Nem ilyen kicsit minden egyes pillanat, amikor az ember kilép egy színpadra, ahol lehetősége van megmérettetni, hogy amit ő itt csinál a nyilvánosságban, az jó vagy rossz?
Igen, oda fölmenni mindig egy felelősség, azt érzem. Tehát aki sok emberhez szólhat, annak felelőssége van, hogy olyan dolgokat mondjon, amit jónak érez, vagy az ő értékrendjébe megfelel, és olyan dolgokról beszéljen, amit úgy érez, hogy sok emberhez eljusson. Ez mindig ott van, ez a felelősség, vagy hát ha már nincs ott, akkor az elég nagy baj. És akkor ezt próbáljuk szórakoztató formába önteni, mert azért nem érzem magam egy ilyen óriás bölcsnek, inkább csak az lenne a lényeg, hogy őszinte legyek mindig. És van egyfajta értékrend, amit én jónak érzek, és őszintének érzek, azt mondjam el mindenkinek.
Még egy kör?